2021. augusztus 31-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén Kászonal 10-en találkoztak a vöröspofájú berketenyésztők. A Gazdaélet mikrofonjával mi is ott jártunk.
Úgy gondolom, hogy évről évre javul az állomány, tényleg gyönyörű példányok vannak az idei kiállításon.
Majd az augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A csigdánfalvi gazdálkodók is arra törekednek, hogy ne szoruljanak másra, minden szükséges eszközt beszereznek. Zsok László fiatal gazdálkodónál jártunk.
Nagyjából mindenki megfő a maga zsírjába már. Nagyjából mindenki kialakította a gépparkját, mert általában mindenkinek akkor kell, amikor jó idő van.
Idén is Aradon szervezik meg a Gasztropánt, Dél-Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi sütőipari, cukrászati, gasztronómiai, fagylalt kávé és vendéglátóipari szakmai kiállítását. Jakab Boróka főszervezővel készült interjúnk.
Körülbelül 100 kiállítónk lesz, belföldről és külföldről.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szeretnék hajnal csillag lenni, babám ablakába beragyogni, beragyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára, beragyognék hozzája hajnalba, csókot kérnék tőle utoljára. Sarkon van egy özvegy asszonyházam, abban van a lánya vetett ágyam, benne van a sejem mágy takaró, ez a kislány de kedvemre való. Benne van a sejem mágy takaró, ez a kislány de kedvemre való. Szánom, bánom, amit cselekedtem, hogy te villett szerelembe estem, szerelembe nem estem, csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla. Szerelembe nem estem, csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla. Csak szóba, sajnálom, de nem tehetek róla.
Augusztus 28-án immár harmadik alkalommal szervezték meg a vöröspofájú berke kiállítást Kászonal 10-en. Pásztor reggelit követően a felvonultatott állatok bírálata vette kezdetét. Az aranyérmes állatok Ármény településről érkeztek, és Darie Gyorgyé tulajdonában vannak. A Kászonyakab-falvi Balázs Levente állatai második, az Ijefalvi Domokos Magor állatai harmadik helyezettek lettek. A legszebb fekete állomány a Tórjai Jakabos Gáboré volt az idei kiállításon. A díjazást követően szakmai előadások zajlottak, majd a rendezvényt kutyabemutató és kulturális műsor színesítette. Ott készült a most következő összeállítás.
András Zoltán, Kászon község polgármestere. És azt nézzük, hogy Hargita megyében, és talán Székelyföldön is, Kászonban van a legnagyobb juhállomány, több mint 12 ezer darabról beszélünk, hogy itt van nálunk ez a kiállítás, ez egy teljesen normális dolog. Ugye azt tudni kell, hogy a vöröspofájú berkejú kimondott Székelyföldre jellemző, és azon belül is talán a Kászonok Csík és Felső Háromszék vidéke. Azt hiszem, a mai világban, ami közösségi összejövetel, az mind nagy esemény ebben a pandémiás világban, hiszen alig várják az emberek, hogy egy picit kimozduljanak, tudjanak beszélgetni egymással, tudjanak barátkozni egymással. Nagyon jó alkalmak az ilyen, főleg, ha még egy ilyen szakmai dolog is bejövődik a közösségi beszélgetésben. A kiállítást megelőzően jó pár alkalommal szerveztünk pásztor találkozót, szintén ebből az ebből kiindulva, hogy juhállomány, Kászoni medence, és az is nagy sikereknek örvendett, és szerencsére jöttek ötlettel, Táncos Barna mostani miniszterelnök szenátor úr volt, a Megyei Utartó Egyesület elnöke Balló István, Szécsi Kovács Attila, hogy hozzunk be egy szakmaiságot ebbe a pásztor találkozóba, és akkor így alakult meg az első vöröspofájú berke kiállítás, ami sikeresen lezajlott, és ebből erőt merítve következtek a többi kiállítások.
Jöttek sokan kiállítók?
Igen, több településről és több megyéből jöttek kiállítók. Talán, ha nem tévedek, a legtávolabbi Vráncsa megyéből érkeztek, de vannak nyilván Hargita megyéből, Kovászna megyéből kiállítóink, Maros megyéből is volt jelentkező, és nagyon gyönyörű állatállománnyal jelentek meg a kiállítók.
Okos Dénes, Kászon fel 1038-as házszám alatti lakós, ennek a rendezvénynek én vagyok a helyadója.
Hogy jött az ötlet, hogy felajánlja ezt a területet? Mert az első kettőt azt, ha jól tudom, Kászon Impérbe a focipályán tartották.
Igen, az történt, hogy a focipályát most a kultúrigazgató úgymond egy kicsit kigyepesítette, hogy lássen focizni rajta, és ha kiadják ilyen rendezvényre, akkor ott ugye történnek olyan gondok, hogy kigödrösödik a focipálya, és én felajánlottam, hogy itt van nálam ez a nagy kárt, és próbáljuk meg.
Amúgy máskor mire használja? Ez jó nagy terület és gyönyörű szép hely. Van.
Hát én ezt hosszú távon ki szeretném alakítani ilyen célokra, akár egy motoros találkozókra, vagy ilyen lovas rendezvényekre. Volt is ilyen tárgyalásunk a polgármester úrral, hogy közeljövőben rendezünk egy ilyen lovas versenyt. Amúgy a végében ott van egy halastó, hát ilyen turizmusba gondolkodunk, kis bungalókat építenénk majd. Csak az az igazság, hogy én is már nyugdíjas vagyok, és az évek telnek.
Hát az ötlettel volt a baj, amíg megszületett, mert utána már csak pénz kell hozzá, csak kis lelkesedés. Mondja, hogy nyugdíjas, hát ez se jön össze mindenkinek, kéne örülni annak, hogy nyugdíjas lett.
Hát igen, ameddig bírjuk, csináljuk, utána meg átadjuk a fiatal generációnak, ha lesz akinek.
Vackoroknak hívják ezt a területet. Mitől vackorok? Vannak vackorfák a környéken?
Nagyapámat anyai ágon Ferenc Józsefnek hívták. Nagyon sok Ferenc van a faluba, és mindegyik kapott egy ragadvány nevet. Na hát a nagyapámnak a vackor név jutott, ami nekem nagyon tetszik. És ezt próbálom úgy népszerűsíteni. Hát itt mindenki vackor volt valamikor, a nagyapáink, dédnagyapáink.
Gyönyörű szépen le van kaszálva ez a terület, ahol most van a kiállítás. Ezt még kalákába oldották meg, vagy most már van gép és karban tartja egyedül?
Hát ez géperővel, de van egy olyan gondolatom, hogy a régi hagyományok szerint próbálnak ilyen kaszás kalákákat szervezni, hogy a gyerekek is tanulnának meg, hogy kell kaszálni, hogy kell azt a kaszát megvárni, meg megfenni. Lehetséges, hogy erre nem kerül sor, de terve van véve.
A kiállítás fővédnöke Táncos Barna, környezetvédelmi víz és erdőgazdálkodási miniszter. Mivel lehetne motiválni a gazdálkodókat, hogy tenyészék ezt a vöröspofájú berkét?
Természetesen, hogy ízlés kérdése, mert a gazda kiválasztja azt a jószágot, amely neki a leginkább megfelel, de a vöröspofájú berke egy olyan hagyományos fajta itt Székelyföldön, amely évszázadokon keresztül bebizonyította, hogy ezekre a tájakra, ezekre a legelőkre az egyik legjobban alkalmazkodó fajta. És ez az erőssége egy ilyen akár rusztikusnak is nevezhető fajtának, hogy az adott körülmények között a legjobb termelékenységet tudja biztosítani. Látjuk azt, hogy évről évre változnak az állományok, javulnak az állományok, és a mai napon is láttunk olyan gazdákat, akik tudatos szelekciót végezve javítják a saját állományukat, és egyre jobb eredményeket tudnak elérni, akár hús, akár tejtermelésben. Biztos, hogy ezek a fajták nem arra az intenzív tenyésztésre alkalmasak, amelyre a francia vagy az angol fajta fajtákat alakították ki, de azok például nem tudnák értékesíteni, amúgy genetikailag és biológiailag természetvédelem szempontjából is nagyon fontos és értékes legelőket. Ennek a fajtának ez az erőssége. Ezért is szerveztük meg az elmúlt években a Vörös-pofájú berke éves kiállítást, hogy seregszemlét tudjunk tartani a szószoros értelmében is, hisz azokból a sergekből, azokból a jó állományokból kerülnek ide az állatok, amelyek nap mint nap kín vannak itt a havasi legelőkön, vagy a kánszoni, a csíki legelőkön. Örülök annak, hogy komoly szakmai háttérmunka folyik egy-egy ilyen kiállítás alkalmával, hisz genetikai területen, illetve állattenyésztési területen is olyan szakemberek végzik a bírálatot, akik tudják, hogy egy ilyen fajtának az adottságai, a karakterisztikái mennyire fontosak, és útat tudnak mutatni a további nemesítéshez, szelekcióhoz, fejlődéshez.
Az utóbbi időben a fekete berke elég most a sorsra jutott, és most néhány juhtenyésztő próbálja megmenteni, szaporítani. Bátorítani tudjuk őket, vagy magukra maradnak ebben a tevékenységben?
A fekete berke az egy jellegzetes egyed a vöröspofájú berke fajta keretében, ez egy genetikai érdekesség. Ma szinte inkább hobbi szinten foglalkozik néhány tenyésztő vele. Van itt egy egészen szép állomány fekete berkéből is. Egy kuriózum, egy érdekesség. Valamikor piaca volt a fekete gyapjúnak, ma már nem lehet elmondani, hogy annyira jól lehetne értékesíteni ezt a gyapjú színt, ezért nem igazán foglalkozott ezzel az ágával a vöröspofájú berkének a tenyésztő társadalom. Érdekesség.
Volt kormány támogatás a gyapjúra még évekkel ezelőtt, ez a reményeket beváltotta, mert legalábbis a gazdák visszajelzése szerint nem igazán.
A gyapjú értékesítési program az nem volt sikeres, nem hozta azokat a fejlesztéseket, nem jelentek meg azok a felvásárlók és azok a feldolgozók, akik a piacot kellene biztosítsák a gyapjúnak. Ennek ellenére én látok további lehetőségeket abban, hogy nagy mennyiségű gyapjú feldolgozásra akár termelői kapacitások alakuljanak ki itt a térségben. Nemrég beszéltem érdeklődőkkel ezzel kapcsolatosan, és bízok abban, hogy ők is megtalálják a számításukat, és megtalálják azt az egyesületi formát, aki nekik be tudja szállítani a gyapjút. Mert itt a legnagyobb probléma az, hogy az a gyapja, amely lenyírásra kerül, az nem gyűjtetik össze, nem egy mennyiségbe kerül piacra, és így a felvásárlás is sokkal nehezebb.
Mikrofonunk előtt Rákosi Zsigmond, csíkpárfalvi állatorvos, a Vörös-pofájú berke kiállítás főszervezője. Genetikailag milyenek ezek az állatok? Mert én kívülállóként azt látom, hogy gyönyörű szép vöröspofájú berkéket, meg fekete berkéket hoztak.
Úgy gondolom, hogy évről évre javul az állomány, tényleg gyönyörű példányok vannak az idei kiállításon. Van még egy kicsi heterogenitás, tehát nem minden állomány egyforma minőségű, de igazából ez is a célja a kiállításnak, hogy megállapítsuk, hogy ki halad a legjobb irányba, és kitől érdemes majd tenyészállatokat venni a jövőben.
Milyen szempontok alapján kategorizálják ezeket az állatokat? Mert nem csak kiállítanak, hanem ennek van egy verseny jellege is.
Így van, egy 7 pontos bírói lapot töltenek ki a bírák a megadott standard alapján. Ebben értékelik a juhoknak a színét, a gyapjú minőségét, húsformáját, testméretét, a típusosságot, a kosoknál a szarvalakulást is megnézik, és ez alapján lesz majd egy végső pontszám, ami megadja a tenyészállomány értékét.
Ez a harmadik kiállítás, az elsőhöz viszonyítva sokkal jobb az állomány?
Nem mondanám, hogy sokkal jobb, de látunk egy pozitív irányú fejlődést, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképp érdemes volt ezt megszervezni, mert úgy a gazdáknak, mint a látogatóknak segít. Fekete berkékből is egyre több van, az első kiállításon csak egy állomány volt, most meg már 4 állomány van kiállítva a fekete berkékből is.
A csíkcsomortáni szőcselődmester Szakács itt a harmadik vöröspofájú berke kiállításon is főz. Mit kínál itt a látogatóknak?
Hát ugye a Berke Fesztivál van, kiállítás, és mindenképp a bárányon meg az ürün van a hangsúly. Így készítettünk egy palóclevest, készítettünk egy báránypörköltet, és ami egy attrakció, úgy látványban is nagyon jól mutat. Van egy gyönyörű szép nyársunk, amire felhúztunk egy év 8 hónapos ürüt, ugye az a herélt kos. Igazából ehhez az alapanyaghoz, ehhez az elkészítési technológiához azért elég nehéz hozzájutni. Alapvetően régi időkben, vagyis hogy az ősi időkben mondjuk ez volt az egyik alapvető technológia, hogy egy nyárs felhúztak egy nyulat vagy egy bárányt, és akkor azt a szén fölött valaki forgatta, és elkészült, és akkor azt elfogyasztották. Na most ennek egy picit a felturbózottabb változatát készítjük mi, és ezek mellé lesznek köretnek, egy saláton krumpli vagy a pörkölt mellé egy tarhonya, meg kis savanyúság, és akkor ez lesz a mai menü.
Mivel lehet meggyőzni a vendégeket vagy a látogatókat, hogy fogyasszák a bárányhús, mert én azt tapasztalom, hogy húsvét kivételével igen ritkán esznek bárányt. A fűszerezésben van a lényeg, vagy az elkészítési módban, vagy mi az, ami
esetleg csalogató lehet, vagy megragadó lehet?
Alapvetően olyan ételeket kell készíteni elsősorban, amik beváltak, vagyis hagyományos klasszikus ételeket belőle. Azon felül hozzá lehet nyúlni a távol-keleti konyhához, ők nagyon sok bárányt fogyasztanak, és ott különböző fűszerezés van, ami csalogató lehet ugyan. Viszont én mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy elsősorban a jó alapanyagot kell beszerezzük, amiben szerencsére nálunk nincsen hiány, hiszen itt a környéken rengeteg bárány van, és elég könnyedén be tudjuk szerezni a jó minőségű alapanyagot. Amellett a technológiát is figyelembe kell venni, hiszen ha valaki szénén süt valamit, kemencében vagy nyáson, az megint egy más dimenzióba teszi a bárányhúst. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy bátrak kell legyünk és vállalkozó szelleműek. Ha nem szeretjük a bárányt is, és mondjuk adódik egy olyan lehetőség, mint a mostani, hogy egy konyha kiszáll és háromféle ételt készít bárányból, akkor legyünk annyira bátrak, hogy próbáljuk ezt meg, próbáljuk ki. Esetleg, ha csalódunk, vagy valami nem ízlik, akkor ezt közöljük a szakáccsal, hogy akkor ez miért van. Nagyon sokan nem szeretik a bárányt, picit megosztó alapanyag, olyan, mint a pacal. Van, aki imádja és esküszik rá, hogy ez a legjobb hús, van, aki meg rá se tud nézni, meg az illatától is iszonyodik. Mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon sok számít azon, hogy van elkészítve egy étel, persze az alapanyagunk túl. A másik meg az, hogy mindenkiben meg kell legyen az a felfedező hajlam, az a bátorság, hogy kipróbáljon új dolgokat, hiszen ha mindig csak a klasszikus és bejáratott dolgokat eszük, akkor lemaradunk az élet egy kis szép szeletéről.
Elhangzott összeállításunk a hétvégén készült Kászonal 10-en. Sok munkával itthon próbálnak megélni a fiatal gazdálkodók. Szeptemberben Aradra várják a sütőipari, cukrászati, gasztronómiai és vendéglátóipari szakma képviselőit. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csalán, csalfa lett a babám, pista legyek, ha ez lesz a halálom. Nem sajnálom, nem én, vagyok olyan legény, találok egy tucatot is a nyáron. Aki akar keresni, azt talál is, leányokkal cicázott az apám is. Akad elég virág, nem búsulok tovább, a virágot ott szedem, hol találom. Aki akar keresni, azt talál is, leányokkal cicázott az apám is. Akad elég virág, nem búzsulok tovább, a virágot ott szedem, hol találom. Kukorica csalán, elhagyott a babám, nem hullatok egy könnyet sem miattam. Rettenetes eset, de sokszor megesed, bolond, aki hűtlen párját siratja. Nem leszek én remete a magányba, vele szeretek egy másik leányba. Kukorica csalán, akad még egy leány, kinél szívem a párját megtalálja. Nem leszek én remete a magányba, vele szeretek egy másik leányba. Kukorica csalán, akad még egy leány, kinél szívem a párját megtalálja.
Madaras Gábor énekelt. A következő percekben néhány augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A zöldséges kertben a betakarítás előtti időszakban is kísérjük figyelemmel káposztaféléink fejlődését. Amennyiben a növényeken a bagolylepkék fiatal hernyóit látjuk, ismételten permetezzünk ellenük. Ha már nem tudjuk a szedés előtti 10 nap élelmezési egészségügyi várakozási időt betartani, a 7 nap várakozási idejű diazinon, kartabb hatóanyagú készítmények, vagy az ennél is rövidebb várakozási idejű piretroidok valamelyikét használjuk, vagy az 1 nap várakozási időt igénylő bacillus készítményt részesítsük előnyben. Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy a káposztafejek, karfiolrózsák hernyorágástól, ürüléktől mentesek legyenek, mert ezek a különböző tárolási betegségek fertőzésének is elősegítői.
Az idős bagolylepkehernyők ellen nem érdemes vegyszert használnunk, ilyenkor így már nehezen pusztíthatók. A további kártételük megelőzésére célszerű a káposztafejekben, karfiolrózsákban táplálkozó hernyókat összegyűjteni, amely kis területen gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Permetezésre a bacillus készítményt használjuk. A paprika szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a különböző korokozókkal fertőzött, rothadó termést a töveken vagy a növénysorok között. Megsemmisítésükkel a még érőfélben levő károsodását előzzük meg. Ugyanilyen fontos a bagolylepkék, illetve a kukoricamoly hernyóit tartalmazó bogyók felismerése és megsemmisítése. A termés betakarítását követően a korokozók, a baktériumos levélfoltosság, a legyrothadás, a paradicsom bronzfoltosság, a fuzáriumos hervadás, a koletrotriumos bogyófoltosság, az alternáriás magházrothadás áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentésére semmisítsük meg a fertőzött növénymaradványokat. Komposztáljuk vagy ássuk el, de semmi esetre se hagyjuk a területen. Még ősszel mélyen forgassuk át a talajt, ezt a munkát se hagyjuk tavaszra. A paradicsom folyamatos szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a baktériumos varasodással, az alternáriás termésfoltossággal, a paradicsomvésszel fertőzött rothadó bogyókat a töveken vagy a növénysorok között. Összeszedésük, megsemmisítésük a még érőfélben levők károsodását előzi meg. A termés betakarítását követően alapvető agrotechnikai eljárás, a korokozók, főleg a paradicsomvész, a szeptóriás levélfoltosság, az alternáriás foltosság, a baktériumos varasodás, a baktériumos feketefoltosság, a baktériumos rák és hervadás, a botritises betegség áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentése érdekében a fertőzött növénymaradványok talajba forgatása. Ugyanezt a célt szolgálja a növénymaradványok összegyűjtése, szakszerű komposztálása, majd a terület még őszi felásása.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Reszelt almára rögtön csepegtessünk frissen csavart citromlevet, így megakadályozzuk, hogy megbarnuljon. A vöröshagymát felszeletelés előtt tegyük hideg vízbe, így nem könnyezünk, amikor felszeleteljük. A krumplit mindig hideg vízben tegyük főni, a vitaminok ásványi sok, így kisebb mértékben oldódnak ki belőle. A főzővizet ne öntsük ki, több étel készítésénél is felhasználható. Ha valamelyik ételünk ehetetlenül csípősre sikerült, tegyünk bele egészben egy meghámozott almát. Felvágott citromra tegyünk alufóliát, tegyük a hűtőbe, néhány napig felhasználható teába.
Én is hittem már egyetem, meg is állt az én gyönge szívem. le babám.
Jók László vagyok, Csíkdanfolvi gazda.
A legtöbb fiatal azt mondja, hogy ne lásson földet, se állatot, se veszük az irányt külföldre, mert talán jobban meg lehet élni. Mi vonzotta a mezőgazdaság fele?
Hát én ebben úgymond beleszülettem, mert édesapám indította el kicsibe a gazdaságot, és aztán együtt fejlesztettük fél nagyobbra. Növénytermesztéssel is foglalkozunk, és van 57 darab fejőstehén, román piros tarka.
A tejjel mi lesz? Leadják, vagy feldolgozzák? Melyik a kifizetődőbb?
Időhiány miatt a leadás van, egybe elviszik innen a fornról.
Megéri?
Hát ez úgy van, hogy épp fedezi a költségeket a tájpénz.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
Szántó 30 hektár, és kaszálló 40.
Mivel érdemes foglalkozni? Mit kell termeszteni, ami az állatoknak kerül, vagy mást is lehet termeszteni? Mert sokan azt mondják, hogy most a vadkár miatt kezdik feladni, olyan próbálnak termeszteni, amit nem tesznek tönkre a vadok.
Hát mi is a tavaly például kiadtuk a sillókukorica vetést, épp a vadkárok miatt, már rengeteg vadkárunk volt, de nagy takarmány kiesés volt, nem volt hiány, de nagyon érződött. Egyéb vásárolt dolgokkal kellett pótoljuk a sillókukorica hiányat. Az idén már vettünk 4 hektárt ismét. Lucernásunk van, saját magunknak megtermeljük a gabonát, ezt új vetésforgóba próbáljuk, amennyire lehet.
Mennyire van gépesítve a gazdaság?
Eléggé gépesítve van, minél jobban az emberi erőt próbáljuk kiszorítani. Hát nem kiszorítani, az kiszorul magától, mert erre nagyobb a munkaerőhiány. Egy munkásunk van, és édesapámmal ketten még odaállunk rendesen, 100%-ban.
Mindenki panaszkodik, hogy nem lehet pénzért sem munkást találni. Azt jelenti, hogy mindenkinek van munkahelye, vagy nem akarunk dolgozni, de jól akarunk élni, vagy mi a helyzet, hogy sehol nincsen emberi erő?
Szerintem itt a mezőgazdaságban egy picit szégyellik is az emberek. Valaki megkérdezi, hol dolgozol, hiába mondja, hogy ganét hányok egy istálóból. Habár lehet jobban kijönne a fizetésben, most dolgozik napi 6 órát a munkásunk, reggel 3-at, délután 3-at, és megkapja azt a fizetést, aki bejár a városba, ugyanúgy munkakönyvvel van alkalmazva, úgyhogy szerintem kijön.
És milyen érdekes, hogy sokan, akik alkalmazásban vannak, azok is mennek epret szedni meg salátát külföldre, ott nem szégyellik szedni, de jól megfizetve itthon nem vállalják el. Hát elég fonák világot élünk.
Hát igen, arra én sem tudom a magyarázatot, azért egy picivel több pénzt keresnek kint. Igaz, hogy szerintem ember számba se veszik, mert azért itthon mi azt se tudjuk, hogy mivel kecsegtessük, kedveskedjünk az embereinknek. Mindent megpróbálunk, hogy itt tartjuk. 4-5 éve most már ez az emberünk itt van. Még volt egy a télen, azt elbocsájtottuk az alkohol véget.
Hát a termőföld is porzik, meg az út is porzik, hát valamivel kell a port semlegesíteni.
Igen, igen. Na de nem fizikailag fáraszt le már az ilyen emberekkel dolgozni, hanem szellemileg fáraszt le az ember. Mikor mindig gyomorideggel megy ki a tanyára, fel a farmra, hogy vajon milyen látvány fogadja.
Pályázatokban gondolkodnak, kihasználják a lehetőségeket, vagy azt mondják, hogy inkább saját zsírból fejlesztünk, mert legalább nem kérdezi meg, hogy miért így, miért nem úgy csinálom.
Volt mostani két pályázatom, 2009-ben a fiatal gazdás, és volt ez a proekonomiás pályázatom. Mind a kétszer gépekbe fejlesztettem a form.
Itt Dánfalván nagyon sok fiatal gazdálkodóval találkoztam. Segítik is így egymást, hogyha hirtelen szükség van valamilyen gépre, vagy mindenki most csak magára van utalva, és akkor végzi a dolgát?
Nagyjából mindenki megfő a maga zsírjába, mert nagyjából mindenki kialakította a gépparkját, mert általában mindenkinek akkor kell, amikor jó idő van. Mindenki dolgozik, nem tudja egyik a másiknak megoldani. De ha probléma van, akkor természetesen egymáson segítünk.
Hogyha ennyire fejlesztették a gazdaságot, akkor bizonyára látnak jövőt benne. Sok munkával azért csak meg lehet élni itthon is, nem?
Igen, jövőt látunk benne. Igaz, hogy bizonytalan egy kicsit, rengeteget kell dolgozni, ami nem tudom megfizetődik-e. Ugye az állatnak enni kell, inni kell, fájni kell, az mindig ott kell lenni. Hogy kifizetődik-e, hát ez megfizethetetlen, hogy nincs jóformán szabadidő.
Na de, hogy elnézem a szemén, nem adná fel. Ahhoz valami nagy tragédia kell történjen, hogy váltson. Érzem, hogy szívvel, lélekkel csinál ezt az egészet.
Hát igen, az abban kell egy kicsi szeretet is legyen, mert azt olyan erőltetve csinálni nem lehet. Hogy korán kellni, mindig ott kell lenni. Szeretni kell az állatot, a gépeket, a természetet, láncreakcióban van az egész.
Bizonyára elismerték a munkáját alkalomattán, de alékül is csinál, hogyha nem díjaznák, vagy nem vennék észre, hogy tényleg van fejlődés, haladás. Ez egy ilyen életformává vált már egy idő óta, nem?
Igen, már azt már én ugye 15 éve kezdtem ezt el csinálni. Azelőtt is, de azelőtt segítgettem csak. Ez már tényleg életformom. Egy gyerekem van, egy fiú. Nem szeretném annyira tárhálni őt, hogy ne legyen szabad ideje.
De a gyerek nem kacsingat e fele? Azért nem jár itt a gazdaságban?
Hát ő kacsingat, de még egy éves. Szereti az állatokat, már mind ő még csak kutyázik. Otthon van két kutyánk, azt nyúzza. Ott anyán a nagy kutyákat ugyanúgy nyúzza, de ő még kicsi ahhoz.
Zsok László fiatal csigdánfalvi gazdálkodóval készült interjúnk. Most Széjes Sándor énekel.
Egyszer 20 esztendős lehetnék, a lányok közt válogatást rendeznék. Választanék, olyan igaz szívű szeretőt, ki elvárja azt a néhány esztendőt. Szervusz babám, add ide a jobb kezed, mert én téged sokszor felkerestelek. Jártam hozzád, rózsám, sok esőbe, sok sárban, sokat jártam hozzád, babám, hiában. Kis angyalom, most ismertük meg egymást, olyan hamar, el is felejtsük egymást. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe. Búsan zúg az erdő, sír a mező örökre, csak még egyszer kacsincsál a szemembe.
Jakab Boróka vagyok, a Gasztropán kiállítás főszervezője.
Szeptember végén, ha minden igaz, akkor 13. alkalommal szervezik meg a Gasztropán kiállítást. Nehezebb dolguk van megszervezni egy ilyen kaliberű kiállítást?
A járvány az lehetőséget adott nekünk, és a Pék Cukrász vendéglátóiparban dolgozó szakembereknek, hogy alkalmazkodjunk, innovatívak legyünk, és meglássuk az új irányokat. Szívünk, lelkünk beleadjuk ennek a rendezvénynek a szervezésébe, és úgy látom, hogy a résztvevő kiállítóink és a látogatók is beleteszik az ők részüket, és meg fogunk felelni az elvárásoknak.
Tavaly nem tudták megszervezni, ez nagy kiesés, nagy törés a Gasztropán kiállítás történetében?
Tavaly márciusban mindenki számára nagy meglepetés volt a hirtelen leállás. A rendezvényipart nagyon érintette, de ugyanakkor nagyon sok egyéb iparágat is teljesen leállított. Így voltak a cukrászok, a vendéglátósok. A pékipar az szerencsére tudott működni, úgyhogy elég kemény mellbevágás volt ez a számunkra, viszont utána hamar felálltunk, és neki fogtuk szervezni a következő időpontra a rendezvényt.
Az idén hány kiállító érkezik?
Körülbelül 100 kiállítónk lesz, belföldről és külföldről.
Megszokhattuk, hogy mindig vannak versenyek is a Gasztropán alatt, tehát az év kenyerét, az év tortáját, meg egy csomó mindent szoktak díjazni. Az idén lesz-e hasonló?
Igen, természetesen. A tavalyi évben nagyon szomorú volt a szakmai körökben, hogy nem tudtuk megtartani az év kenyere és az év tortája versenyt, úgyhogy az idén dupla erővel készülnek a pékek, a cukrászok és a szakácsok. 3 különböző témakörben lesznek versenyeink. Szeptember 21-én a kiállítás első napján lesznek a cukrász kategóriás versenyek. Itt lesz megszervezve az év tortája verseny. ahol a tematika az őshonos gyümölcsökből készült torta. Ugyanezen a napon a látogatók megtekinthetik a cukorpasztából készült művészi alkotásokat is, ahol a világ csodái a tematika, valamint az egyik attrakciónk az a csokoládé díszmunka, ahol szintén a világ csodái lesz a témakör. Második nap lesz a békipar számára kitűzött verseny. Itt lesz évkenyere, két verseny kategóriában ipari és kézműves kenyér témában, valamint a pékek készülnek kenyértésztából művészi alkotásokkal és péksüteményekkel. Harmadik nap pedig a séfek fogják a hideg tálaikat felsorakoztatni. Szakmailag minden évben úgy látjuk, hogy egyre szebb és minőségibb termékekkel jönnek a szakemberek, és ez egy pozitív visszajelzés a mi munkánk iránt is, hogy tudjuk őket ösztönözni arra, hogy tanuljanak és bátran kiálljanak a nagy közönség elé.
Én azt tapasztalom, hogy ha valamelyik cég megnyeri az évkenyere címet, az évtortája címet, az nekik nagyon sokat jelent. A vállalkozásokon ez mekkorát lendít, hogy ők ilyen díjnak a tulajdonosai?
Ezek a versenyek nagy lehetőséget jelentenek a gyártóknak, mivel ők utána egy évig ezzel tudják azt a terméket népszerűsíteni. És akkor itt tudnák példákat felhozni. Az évkenyere verseny az két kategóriában van. Van az ipari kenyér, ahova a gyárak szoktak a nagy gyártó cégekbe nevezni. A nagy gyáraknál külön laborok vannak, ahol egy évig fejlesztik az új technológiát, hogy azzal versenyezzenek, mert ők utána egy éven keresztül ebből élnek, ebből a címből. És a kézműves pékségeknél is óriási lehetőség az, hogy abban az évben ők gyártják a legjobb kenyeret az országban, mivel kis mennyiségben gyártanak, de azáltal, hogy minőségileg nagyon jó és nagyon különleges, egy magasabb árszínvonalon jobb bevételre tudnak szert tenni.
Az idén is Aradon lesz megtartva a Gasztropán kiállítás. Van-e arra lehetőség, hogy új cégek is részt vegyenek ezen a kiállításon? Mert én körülbelül olyan 7 éve követem a kiállításokat, és én nagyon sok ismerős arccal találkozom a kiállításokon, akik évről évre visszajönnek. Tehát van-e arra lehetőség, hogy újak is bekerüljenek?
A pék, cukrász és vendéglátó iparágakban is sajnos elég nagy volt a fluktuáció az elmúlt években, és emiatt volt több cég, aki bezárt vagy kivonult az országból, és ugyanakkor nagyon sok új vállalkozás is indított, vagy bejött Romániába. Ezt nagyon valósan látjuk a kiállítóink listáján is, mert mindig vannak új cégek is, viszont nagyon jó az, hogy van egy stabil kiállítói bázisunk, aki tényleg minden kiállításon ott volt az elmúlt években, de attól függetlenül, hogy Vásárhelyen, vagy Bassóban, vagy Bukarestben, vagy Szebenben, vagy akár Aradon vagyunk, mert ők nagyon stabil vállalati háttérrel rendelkeznek. Mi az újakat is mindig nagyon szívesen fogadjuk, főleg, hogy rengeteg új megoldást kínálnak a járvány utáni fellendüléshez. Tehát ennek a 13. Gasztropánnak valamilyen szinten ez is a mottója, hogy a járvány utáni fellendüléshez szeretnénk megoldásokat kínálni azoknak a vállalkozóknak, akik most szeretnének váltani, vagy szeretnének fejleszteni, vagy egyszerűen csak szeretnék túlélni ezt a nehéz időszakot. Úgyhogy az, aki eljön hozzánk, az biztos vagyok benne, hogy nagyon sok új ötletet fog látni, amiből ő majd tud választani.
Egy ilyen rendezvény bizonyára már akkor elkezdenek szervezni, amikor még tart az előző. Ilyen körülmények között, hogy ilyen bizonytalan világot élünk, hogy lehet megszervezni egy ilyen kiállítást ennyi résztvevővel?
Igen, itt nagyon sokat számít az, hogy a kiállítások mellett szakmai kiadványainkkal, online és offline szakmai jelenlétünkkel mindig kapcsolatban állunk a pékcukrász vendéglátó ipar beszállítóival, valamint a gyártókkal, szolgáltatókkal is. Az egy dolog, hogy szervezzük a kiállítást, de mellette egyéb területeken is állandó együttműködésben vagyunk ezekkel a cégekkel. Például szakmai tanfolyamokat, képzéseket tartunk szakácsoknak, pékeknek, cukrászoknak. Bizonyos szinten fogjuk egymás kezét, és együtt próbálunk előre menni. A kiállítás az egy találkozási pont, egy üzleti katalizátorként működik igazából, egy lehetőség, hogy egymástól tanuljunk, tapasztalatokat cseréljünk. Mi a kitűzött időpontra mindig rákészülünk. A járványügyi helyzet sajnos az elmúlt másfél évben elég sokat befolyásolt ezen, de viszont egyéb területeken, sajtóban, médiában tartottuk a kapcsolatokat, és most ez az őszi találkozás úgy gondolom, hogy nagyon örömteli lesz mindenki számára, mert nagyon vágyjuk mindannyian.
Az idei gasztropán kiállításra bárki bejuthat látogatóként, aki nem kiállító?
Igen, tárt kapukkal várunk minden látogatót, bonyolult belépési procedúrák nélkül. Elsősorban a szakmabelieknek szervezzük ezt a rendezvényt, de minden évben szívesen láttuk az érdeklődőket is, amatőr szakácsokat, pékeket, cukrászokat. Az idén nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy a résztvevők biztonságban érezzék magukat, ezért mi is be fogjuk tartani a járványügyi szabályokat, a távolságtartásra, valamint a fertőtlenítésre vonatkozó előírásokat. Akár csak a bevásárlóközpontokban, vagy a szupermarketekben, itt is beltérben a jelenlegi törvények szerint kötelező lesz a maszkviselés, valamint a bejáratoknál fogjuk mérni a látogatók hőmérsékletét. Egyéb bonyolult előírás feltétel nincsen, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
Az elmúlt 8 percben Jakab Borokával, a gasztropán kiállítás főszervezőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Mihály Csaba énekel.
Ha egy kislányt a szerelem utolni, nem kell annak könyörögni a csókért. Reggel délben csókra áll a csókra termett kis szája, estére meg megduplázva kívánja. Reggel délben csókra áll a csókra termett kis szája, estére meg megduplázva kívánja. Ragadós egy betegség a szerelem, minden kislány szívében az megteve. A legénynek azt mondja, hogy elkerülik, ha látja, megkívánja maga is azt csinálja. A legénynek azt mondja, hogy elkerülik, ha látja, megkívánja maga is azt csinálja.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-e vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Tartja, csak a fogyros szoknya mutat rajta. kislány, aki magát tartja, csak a fodros szoknya mutat rajta, nem tudja a rántás megkavarni, mégis a hamis kére zakar menni. Nem tudja a rántás megkavarni, mégis a hamis kére zakar menni.
Gyárfás Máriát hallgattuk. Jövök Eden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Többek között Cikó Dezsővel, a Gyergyó Remetei Földtulajdonosok alelnökével beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Bögözközségből jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csigdánfalváról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Szép tábla búza, közepében két szál major Anna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál major Anna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál major Anna. Szép tábla árpa, felnőtt benne két szár rezgő nyárfa. Rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől. Rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől.
Takács Mihály énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Vadrózsa Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.